Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kutasi Judit. Már is folytatjuk a hírek előtti témánkat a hétvégi menetrendben. Ezúttal arról lesz szó, hogy évente mintegy 217 ezer tonna széndioxid kibocsátásától mentesül a főváros a távfűtésnek köszönhetően. Ezt mondta a rádiónknak a főtáv szóvivője. Tringer Ágoston arról is beszámolt, hogy jól halad az úgynevezett hőszigetek összekötése, amelynek révén újabb területeken lesz elérhető Budapesten a környezetbarát távfűtés. Lakatos László interjúját hallják.
Korábban szó volt arról, hogy megépül a budapesti hőgyűrű, amely összeköti az összes hőtermelőt, és így módon akár választási lehetőséget is nyújt a főtávnak, hogy éppen honnan vegye a hőt a lakások fűtéséhez. Jelenleg hol áll ez a projekt?
Egy kicsit pontosabban úgy fogalmaznék, hogy a távhőszigetek, a budapesti meglévő távhőszigetek összekapcsolásáról van szó lényegében. Ugye, amit korábban hőgyűrűnek neveztek, igazából szakmailag emögött ez a folyamat áll. Ez egy több évtizede igazából elindított elképzelés, amely párhuzamosan a távhőrendszerek műszaki fejlődésével azt célozta, hogy a történeti okokból egymástól teljesen elszigetelten létesült távhőkörzetek valamilyen módon kooperáljanak egymással, ezáltal többes célt lehet elérni. Egyrészt versengeni tudnak a távhőforrások, ezáltal nyilvánvalóan közvetve olcsóbb lehet a távhő is, hiszen pillanatnyilag olcsó forrásokhoz könnyebben lehet hozzáférni. Másrészt magasabb lesz a rendelkezésre állás is, hiszen üzemzavari esetekben ezek a rendszerek egymást ki tudják egészíteni.
Bár egyébként én úgy tudom, hogy ez a rendelkezésre állás már most is nagyon magas.
Abszolút így van. A távhő ellátás az egyik legbiztonságosabb és legmagasabb ellátási színvonalú rendszer, mindazonáltal, mint minden műszaki létesítmény és minden műszaki megoldás, ennek is van egy bizonyos fajta meghibásodási aránya, amelyet lehet javítani azzal, hogy összekapcsoljuk ezeket a rendszereket. De talán a legfontosabb előnye ennek az összekapcsolásnak, ennek a, ahogy említettem, több évtizede tartó folyamatnak, az, hogy új körzeteket, új régiókat lehet bekapcsolni a távhőellátásba, tehát olyan részek, például a belváros, vagy a belvárosi részek, amik nem csak az 5. kerületet, hanem jó néhány olyan belső kerületet érint, amely eddig nem részesült a távhőszolgáltatásban, hogy bekapcsolódhassanak ebbe a rendszerbe.
És erre van valódi igény egyébként az ott lakók részéről?
Mi úgy gondoljuk, hogy erre van piacigény, erre éppen az üzleti fogyasztók, az ingatlanfejlesztők körében látjuk a valós tapasztalatot. Azt tapasztaljuk, hogy az új építések ingatlanoknál komoly kereslet van arra, hogy távhővel valósuljon meg az adott ingatlannak a fűtése. Adott esetben például egy hűtési megoldással kombinálva a távfűtés, mindazonáltal egyre nagyobb igény látszik a távfűtési megoldásokra.
Egyébként azt önök tudják, hogy mi ennek a növekvő igénynek az oka? Gondolom, hogy rákérdeztek, hogy miért választják ezt a,
persze,
a fejlesztők.
Természetesen, és nem csak rákérdezünk, hanem ezt egyébként számunkra kötelezően előírt közvéleménykutatásokkal is mérjük és igyekszünk tesztelni. Sok oka van, három okot neveznék meg igazából. Egyik a kényelem, tehát az a kényelem, amit a távhőellátás, a távhőszolgáltatás nyújt. A másik ez a magas fokú biztonság, ami egyrészt egyfajta ellátási biztonságot, másrészt meg tényleges biztonságot jelent, hiszen ha nincs egy kazán az adott épületben, akkor az nem tud meghibásodni, nem tud adott esetben károsanyag kibocsátásokat határérték fölött előállítani, hogy ne beszéljek az olyan nagyon-nagyon szomorú esetekről, akár mint szélsőséges eset, amikor rosszul beállított, rosszul karbantartott kazánok rosszul éteket, adott esetben haláleseteket okoznak, ez ugye ez itt mind nem képzelhető el. Másik, vagy harmadik előnye akkor, hogy a felsorolást folytassam, az pedig a maga a környezetvédelem, a levegő tisztaság, tehát hogy távhőellátás esetében mindenfajta olyan károsanyag kibocsátástól az adott régió, adott lakókörzet mentesül, amely bármilyen más megoldás esetében, természetesen függően attól, hogy mi az a megoldás, szilárd vagy gáztüzelés, bármi más, nem tud mentesülni. És azt is hozzá kell tenni, hogy a korszerű távhőmegoldások okosabbá válásának az is az egyik eredménye, hogy maga a szolgáltatás elszámolása is egészen hasonló módon történik, mint más szolgáltatások esetében, tehát a ténylegesen elfogyasztott mért távhő mennyiség alapján történik az elszámolás.
És ha már itt többször elhangzik a levegő tisztaság és az, hogy jelentős kibocsátást lehet megtakarítani, erre vonatkozóan vannak méréseik is, hogy a már megépült vagy már meglévő kapacitással mekkora kibocsátástól mentesül a főváros?
Természetesen, és el kell mondani, hogy igazából Budapest távhő szempontjából most is viszonylag kedvező helyen van. Erre egy egyszerű számot tudnék hozni. Kiszámítottuk, hogy a mostani, tehát a jelenlegi budapesti távhőszolgáltatás széndioxid kibocsátás tekintetében hogyan áll a többi megoldáshoz képest, és ezek a számítások azt mutatják, hogy a jelenlegi távhő rendszer, amellyel Budapest rendelkezik, az évi 217 ezer tonna üvegházhatású gáz kibocsátásától mentesíti a fővárost, ennyivel kevesebb széndioxiddal terheljük a környezetünket azáltal, hogy a lakások egy jelentős részében magas hatásfokkal, részben kapcsolt energiatermelés révén állítjuk elő a távhőt. Ráadásul azoknak a fejlesztéseknek a révén, amelyekről beszéltünk is korábban, és amelyeknek része a kéménymentes belváros programja is, összességében mi úgy számolunk, hogy Budapest további, mint egy évi 170 ezer tonna széndioxid kibocsátásától tud mentesülni a már meglévő előnyökhöz vagy csökkenéshez képest. Ezt át tudjuk számolni nagyon viszonylag egyszerűen kézzelfogható mennyiségekre, ez körülbelül 25 millió fa széndioxid megkötő képességével egyenlő, vagy ha nagyon durván számoljuk, hogyha teljes Buda területét betelepítenénk erdővel, a jelenlegi beépített területen, körülbelül annyi erdőre lenne szükség, hogy ezt a csökkenést kiváltsuk, vagy annyi erdővel tehermentesítjük a földet azáltal, hogy megvalósítjuk ezeket a fejlesztéseket. Mindez csak az üvegházhatású gázok terén jelentkező kedvező hatást, amennyivel a távhő bővülése hozzájárul a levegő tisztasághoz. Tudnélik azáltal, hogy kiváltunk hagyományos fűtési megoldásokat, és elsősorban például a szilárdtüzelés esetében nagyon szembetűnő ez a különbség, lényegesen tehermentesül az az adott régió, az a lakókörzet a károsanyag kibocsátásoktól, szállóporttól és egyéb minden olyan szennyező anyagtól, amely az egészségünket közvetlenül is veszélyezteti.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Következő témánk itt a hétvégi menetrendben: a napokban megduplázódott a postán kezelt csomagok mennyisége a Black Friday miatt. A tavaszi időszak is csomagboomot hozott a kijárási korlátozásoknak köszönhetően. Sokan szinte teljesen átszoktak az internetes vásárlásra, hangsúlyozta a Magyar Posta csomagtermékmenedzsment igazgatója. Törőcsi Gergő szerint új elem, hogy terjed az impulzus vásárlás is az online térben. Imre Lőrinc interjúja következik.
Önök már mennyire érzékelik azt, hogy az emberek elkezdtek vásárolni karácsonyra, elkezdték megnövelni a kosárértéküket online rendeléseknél, és emiatt több portékát kell kiszállítani?
Kezdjük gondolni, hogy a Magyar Posta egyetemes szolgáltató is, ezért nekünk jóformán nincs mérlegelési lehetőségünk, mit viszünk el és mit nem. Legyen a traktorgumi, pingpongasztal vagy trambuli, mi elvisszük, de a koronavírus első hullámában betonkeverők is szép számmal mozogtak a hálózatban. Éppen ezért egy ilyen csomag...
Ezek nem azok a termékek, amiket valaki a karácsony fa alá tervez.
Éve teljesen igazából, hogy jellemzően nem. Ez egy csomagintenzív időszakban ezért is fontos, hogy előre fel tudjunk készülni minden esetőségre. Tavasszal hirtelen omlott ránk lényegesen több csomag, mint amire előzetesen számítottunk, és jól kezeltük. Azt gondolom, minden adott kapacitás, munkaerő, és nem utolsó sorban lelkesedés, hogy ez most az év végéhez közeledve is így legyen. De hogy a Black Friday-re vonatkozó kérdésre is válaszoljak, én azt látom, Magyarországon nem fekete péntek, hanem inkább fekete hetek, vagy fekete november látható. Az egész hónap Black Friday lázban ég. Minden felmérés azt mutatja, hogy az eredetileg 24 órás akciózás nálunk időben kitolódik, és akár több héten keresztül egymásra licitálva, rengeteg akcióval rukkolnak elő a kereskedők. A legnagyobb csomagvolumen általában a hónap közepe után, 20-a körül, tehát ezen a héten érkezik be hozzánk, és a Black Friday gyakorlatilag összeér a karácsonnyal. egészen addig intenzív csomagvolumennel kell számolnunk. Ezt érzékeltesem arra jó példa, hogy a héten kétszer annyi küldeményt kezeltünk megközelítőleg, mint egy átlagos nyári napon.
A kétszer annyi küldemény, ez jelenti-e azt, hogy ilyenkor több emberre van szükség a Magyar Posta részéről, vagy igazából azonos létszámmal dolgoznak egész évbe szétszórva?
Azonos létszámmal dolgozunk, nyilván munkaidőkereteket úgy igyekszünk beosztani, hogy az évvégi felfutást gördülékenyen tudjuk kezelni.
Itt a Trend FM-en az online vásárlási trendekről gyakorlatilag elég sűrűn szólunk, főleg a karácsonyi időszakhoz közeledve. A posta szemszögéből önök most milyen fő tendenciákat, milyen fő trendeket látnak?
Onnan kezdeném, hogy a veszélyhelyzet minden korábbi trendet, várakozást felülírt. Tavasszal karácsonyi forgalom volt a feldolgozó üzemekben, az online piac második negyedéves növekedése 47%-os volt. Aztán veszélyhelyzet kapcsán hozott korlátozó intézkedések csökkentésének hatására érezhető volt egyfajta csökkenés, de még így is a vártnál magasabb szinten stabilizálódott a csomagforgalom. És hogy ezt a sajátos helyzetet érzékeltessem, érdemes azt a két hatást figyelembe venni, amelyek véleményem szerint leginkább megbolygatták az online kereskedelem eddigi átlagos 16-18%-os növekedési dinamikáját. Egyrészt a hagyományos üzletek forgalmának átterelődése volt tapasztalható, ami forgalom egy az egyben nem terelődött vissza a korlátozások enyhítésével, azaz sokan azok közül, akik kényszerből választották az online piacot, megmaradtak online vásárlónak. Másrészt pedig egyes termékkategóriák megnövekedett népszerűsége is látszik. A járvány miatt fellendült ugyanis az élelmiszer, drogéria, háztartási eszközök iránti kereslet. Említésre méltó az otthoni munkavégzéshez és a digitális oktatáshoz köthető laptopok, egyéb számítástechnikai eszközök kiegészítők növekedése is. És ha már a trendekről van szó, egy újfajta trend is kibontakozni látszik. Még korábban a termék ára volt a legfontosabb motivátor. Elsősorban azért kerestünk fel egy webáruházat, hogy megtaláljuk a számunkra legjobb alkut. Aktuálisan top 3 szempont, kényelem 724-es elérhetőség és a házhoz szállítás. Webáruházak már vásárlási térként értelmezhetők. A vásárlók gyakran csak nézelődnek, shoppingolnak, gyakran azt is megvesszük, amire valójában nincs is szükségünk. És az ilyen jellegű impulzus vásárlás a hagyományos boltokra volt eddig jellemző. Az jelenség egyre erősebben jelentkezik az online térben.
Na, ez érdekes, akkor nem fukarkodunk most már webáruházas vásárlásoknál, hanem gyakorlatilag egyenrangúnak tekintjük az üzletekkel, mondhatjuk ezt így talán summázva.
Így van, mi ebben, illetve összességében az online vásárlások számában erősödésre számítunk, hiszen a korlátozó intézkedések miatt kevesebben fognak majd a boltokban vásárolni, és persze sokan vannak azok, akik a mostani járványhelyzetben az online rendelés biztonságosabbnak érzik. Ezt támasztják alá felmérések is. Egyetemen látszik, hogy a vásárlók úgy gondolják, az online rendelés ma nem csupán kényelmesebb, hanem biztonságosabb is.
Ekkor mik a legnagyobb logisztikai kihívások a posta előtt egy ilyen felfokozottabb időszakban?
Hát egyetem a kézbesítés az, ami nagy kihívást jelent, de biztos tudja, hogy a postának van a legnagyobb országos hálózata. Több mint 3200 fixponttal rendelkezünk, illetve sok esetben csomagautomatában is átfertők a küldemények. Továbbra is azt gondoljuk, hogy vannak olyan élethelyzetek, amelyekben kényelmesebb postaponton átvenni a megrendelt csomagot, természetesen az óvintézkedések betartása ezeken a pontokon fokozottan megtörténik. De abban is teljesen igazam, hogy Magyarországon még mindig a házhoz szállítás a legelterjedtebb. A küldemények mintegy 80%-a ezen a csatornán jut el a címzettekhez. Sokan azért is választják ezt a megoldást, mert megszokták. Illetve tény, hogy a pandémia első hullámában a háznál kézbesítési igény is megnőtt, ezzel együtt a sikeres kézbesítési arány is emelkedett, hiszen mindenki otthon volt. Ez még nem igazán mondható el, ebben mindenképpen más a második hullám, de a posta tavasszal bevezetett érintésmentes kézbesítését megtartottuk, ezt jelenleg is általánosan alkalmazzuk.
Pontosan mit akar ez az érintésmentes kézbesítés? Kifejezetten a pandémia első hullámának idején fejlesztették, tehát így a tavaszi hónapokra élesítették?
Így van. Az érintésmentes kézbesítés gyakorlatilag arról szól, hogy a címzettek a személyi igazolvány számuk megadásával tudják átvenni a küldeményt, nem szükséges aláírni akár a futár szkennerjén vagy PDA-ján az átvételt, átadjuk a küldeményeket.
És hogy látja egyébként, említette, hogy milyen sok fix csomagátvételi ponttal is rendelkeznek a hálózatukban, de hogy azért nagyon népszerű maradt, és hát a döntő többségét a kiszállításoknak az otthoni átvét jelenti. Nyilván azért is, mert most az emberek igazából ráértek az otthonukban bármikor fogadni a futárt, de összességében a fix pontok népszerűsége az növekszik, vagy az látványosnak tekinthető azért, vagy úgymond megmerevettek itt az álláspontok a két átvételi lehetőség között?
Igen, tehát Magyarországon ez egy általános jelenség, hogy a háznál kézbesítést preferálják az ügyfelek. Átlagosan 20% az az arány, amit fix ponton veszünk át. A pandémia kapcsán ez lecsökkent.
A futárok, illetve a személyzet részéről most milyen biztonsági előírásoknak kell mindenkinek megfelelnie, és különbözik-e egymástól valamiben az első vagy a második hullám, az első hullám idején hozott szabályokat szigorítani kellett-e, vagy csak igazából a már meglévő szabályokat kellett ismételten erre a második hullámra is átültetni?
Úgy gondolom, hogy a maszk használat manapság már alapértelmezett, innen postán és üzemben dolgozó munkatárs kap maszkot, ezek viselete kötelező a postai dolgozóknak és az ügyfeleknek. Ez a kézbesítőkre is igaz, de kérjük a maszk viselését az ügyfelektől és a kézbesítések során, hiszen így biztonságos mindkét fél számára az átvétel, és így tudjuk biztosítani, hogy a futárok holnap is munkába tudjanak állni. Ezen felül pedig rendszeresen is gyakori fertőtlenítés történik a postákon, az üzemekben és az irodákban is. Folyamatosan fertőtlenítjük a csomagautomatákat, illetve a nagyobb létszámú telephelyeken munkába érkezéskor mérjük a munkatársak hőmérsékletét.
És az ügyfelek számára milyen előírások vannak, akik befáradnak most egy postahivatalhoz?
Két fontos változás történt november 26-án. A nyitás követő egy órában elsőbséget biztosítunk a kiszolgálásban a 65 év felettieknek. Az idősek számára javasoljuk, hogy közvetlenül nyitás után érkezzenek, a többi ügyfelünktől pedig türelmet kérünk, és szintén a koronavírus járvány miatt a fertőzés veszély csökkentése érdekében bevezetjük az egyedi várakozási rendet. Ez azt jelenti, hogy csak annyi ügyfél tartózkodhat az ügyféltérben, ahány kiszolgáló pult is működik. Mindenki mást arra kérünk, hogy a bejárat előtt egymástól legalább másfél méter távolságra várakozzon.
Összességében egyébként milyen forgalomra számítanak idén? Vannak-e becsléseik erre vonatkozóan, vagy hogyha mondjuk összehasonlítjuk a tavalyi évi novemberi, decemberi forgalommal, akkor az idei az hol fog elhelyezkedni? Erőteljesebb lesz, kicsit enyhébb lesz, ez elmondható, hogy nem lesz olyan mértékű a vásárlási láz, talán gyengébb az anyagi helyzete sok embernek, de szó mire számítanak csomagforgalom tekintetében a teljes évet nézve összehasonlítva a tavalyival?
Ez egy nehéz kérdés, számos ismeretlen van még az egyenletben. Ha megnézzük a KSH által publikus adatokat, azok egy visszafogottabb tavalyi szinthez hasonló kiskereskedelmi forgalmat vetítenek előre, hogy ez ünnepi vásárlásokhoz hogyan állnak majd hozzá az emberek, a hagyományos az online vásárlást választják, a háztartások mekkora költést terveznek, azt most még nehéz megmondani. A koronavírus miatt érezhető módon szűkület az ajándékozottak köre is, nem biztos, hogy mindenkivel személyesen sikerült találkoznunk, feltételezhetően. Idén inkább a szűkebb családi körre korlátozódik az ajándéklista. Tehát több szenárió létezik. A legvalószínűbb az, hogy egy erős, de még kezelhető volument hozó logisztikai és készletezés szempontjából nyugodt szezon áll előttünk. Erre építve az év egészére mi egy megközelítőleg 20%-os emelkedést várunk a tavalyi évhez képest. Mi erre készülünk. Ugyanakkor az fontos elmondom, hogy a decemberi időszakban, főleg 10-ét követően már érdemes figyelni rendeléskor, hogy a webáruház milyen szállítási időt vállal, és a feladásokat sem hagyjuk az utolsó napokra.
Most, hogyha én személyesen kérdezek, de bárki ide most behelyettesíthető, mit lehet javasolni nagyjából ajándék rendelés szempontjából, hogy már aki december második hetébe próbál karácsonyra beszerezni valamit webáruházból, az már jó eséllyel úgy elkésik, és nem fog megérkezni az áru?
Webáruházonként eltérnek a feldolgozási idők. Általánosan elmondható, hogy mi egy nap alatt kézbesítjük a küldeményeket. Az időgarantált küldemények esetében ez jelenleg magasabb, mint 98%. Illetve a tavalyi évben 18-át jelöltük meg, mint javasolt utolsó napot a rendelések feladásához. Én azt javaslom, hogy idén is a karácsony előtti hét utolsó napjára ütemezzék a rendelést legkésőbb. Egyébként a webáruházak jelzik a saját honlapjukon a legtöbb esetben, hogy mi az az utolsó dátum, ami a feldolgozáshoz nekik szükséges, még ahhoz, hogy átadják futárszolgálatnak a küldeményt.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd a Soul History következik itt a hétvégi menetrendben. Várom vissza Önöket a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.